Képzeld el, hogy ki tudod törölni minden bánatodat. Képzeld el, hogy el tudod felejteni a szenvedéseidet. Képzeld el, hogy el tudsz rejteni egy titkot. Örökre. Emmet a földeken dolgozik, amikor levél érkezik, hogy hívják, álljon munkába inasként. Egy könyvkötőnek fog dolgozni, ugyan félelmetes, babonákkal övezett hivatás ez, de se Emmet, sem a szülei nincsenek abban a helyzetben, hogy visszautasítsák az ajánlatot. Meg fogja tanulni, hogyan kell elkészíteni azokat a gyönyörű köteteket, és mindegyikben fogjul fog ejteni valami egyedülállót. Bridget Collins regényéről, a könyvkötőről, Laik Eszter szerkesztővel beszélgetünk, azzal kezdjük, hogy bár elsodorja a történet az olvasót, fontos tudni, hogy az irodalom lényegéről is szó esik itt.
Talán ez a legizgalmasabb vetülete ennek az egész történetnek, ugyanis itt egyáltalán nem hétköznapi könyvkötőkről van szó. Az író egy kicsit ilyen misztikus szintre emeli ezt a könyvészetet, hogy úgy fogalmazzak, misztikus szintre, kicsit a varázslatok világában, mert hogy ezek a könyvek, amelyek ebben a regényben felvonulnak, ezek egyáltalán nem hétköznapi tárgyak, nem olyan értelemben vett könyvek, ahogy mi beszélünk könyvekről, hanem sokkal több van bennük, emberi életeket kötnek be. Hogy pontosan miket kötnek be ezek a könyvkötők, azt inkább nem árulom el, mert akkor lehet, hogy lelőném a történetet. Ennek egy fő vonását. Valamennyire élő könyvekről beszélünk, tehát a borítók közé úgy kerülnek be emberi életek, hogy azok valamiképp aktívak maradnak. A könyv így tehát túlmutat önmagán, gyakorlatilag életre kell. Az nagyon tetszett nekem, ahogy a szerző megemlíti az egyik szereplő szájába adva, hogy ugye ismertek a regények, de azok hamisítványok, az azt jelenti, hogy valaki reprodukálja egy másik embernek az életét, és lemásolja az eredetét. Tehát van egy eredeti, hiteles könyv, amiben ott van az a bizonyos, valós emberi élet és maga az emberi lény, és hát vannak ugye ezek a silány másolatok, amik a regények, és hát ez egyfelől egy fantasztikusan jó ötlet, hogy megmagyarázza a regények keletkezését, egyfajta ilyen misztikus keletkezés történetet kínáljon a műfajokra. Másfelől meg mosolyog is az ember, mert hát hiszen valóban erről van szó, amikor egy regényt olvasunk, hogy egy író vagy kreál egy élettörténetet, vagy egy valóban létező élettörténetet reprodukál. Mindez ráadásul egy nehezen meghatározható időszakban játszódik a könyvben. Nem tudhatjuk pontosan, hol járunk időben. A regény eleje kicsit középkorias, a díszletek, a környezet, a tárgyak, különféle eszközök, azok késő középkori időszakra utalnak, de aztán mintha inkább átcsúsznánk a régenskori Angliába, a 19. századba. Tehát ez ilyen finoman el van mosva, mert nem igazán az számít, hogy pontosan milyen korban is járunk.
Az egyébként nagyon érdekes, hogy milyen a könyvekhez való viszonyuk az embereknek, mint hogyha egy ilyen titkos, de vágyott kör lenne azok köre, akik olvasnak, de mások meg rettegéssel gondolnak csak egyáltalán arra, hogy belelapozni egy könyvbe egy vásárban, ugye a főhősünket így ismerjük meg, hogy ő mesél erről, hogy gyerekkorában micsoda verést kapott ezért, hogy megvett egy könyvet.
Igen, pontosan ezért, mert hogy ebben a történetben a könyvek azok nem egyszerű könyvek, tehát amit említettem, hogy bizonyos mértékben az emberi életek kötődnek be ebbe. Nem tudom itt megállni, mégiscsak el kell árulnom, hogy itt az emlékekről van szó, az emberi emlékekről van szó, amelyeket bizonyos esetekben úgy ítélnek meg, hogy szerencsésebb kitörölni. És az emlékektől való megszabadulásnak a módja az, hogy az ember ezt elmondja valakinek, egy szakavatott könyvkötőnek, aki a borítók közé köti, és onnantól kezdve az illető már nem emlékszik ezekre az élményeikre. Így módon aztán egyfajta boszorkányos, misztikus szerepet kapnak ezek a bizonyos könyvek, amelyektől ugye egyes tisztességes emberek óvakodnak, mert hogy itt történik valamiféle mágia, valamiféle varázslat, és mondanom sem kell, hogy a bonyodalmak abból származnak ebben a regényben, hogy egyáltalán nem szeretnek szeretné mindenki az emlékeit kitöröltetni, tehát ez nem a saját döntése, elhatározása, hanem sokszor mások döntenek a szereplők feje fölött arról, hogy ez megtörténjék-e vagy sem. És a könyv így módon valamiféle titok, mágia, varázs, boszorkányság hordozója lesz.
Két hete vagy egy hónapja lehettem a könyvkötőnél, az volt az első olyan nap, amelyre tisztán emlékszem. Derűs és hideg volt a reggel, és éppen az aranyozást gyakoroltam nagy elmélyülten néhány régi bőrdarabon. Nehéz volt, és amikor lehúztam a fóliát, felfedve alatt a nevem egyetlen gírbe-gurba körvonalú nyomatát, előbb szitkozódtam egy sort, aztán a nyakamat tekergettem, hogy kiálljon belőle a zsibbadás. Ekkor megmozdult valami odakint, és felnéztem. Elvakított a nap, így az első pillanatban csupán egy sziluettet láttam. Hunyorogtam, hogy enyhüljön a ragyogás. Egy fiút láttam, nem is annyira fiút, mint inkább fiatalembert, korombélit, vagy annál valamicskét idősebbet, akinek a haja és a szeme egyaránt sötét volt és sápkóros, sovány arccal engem nézett. Úgy összerándultam, hogy kis ilyen megégettem magam a kezemben tartott szerszámmal. Vajon mióta szobrozik ott és figyel jéghideg fekete szemével? Nagy óvatosan letettem az eszközt, átkozva a hirtelen rám tört reszketést, amitől teszetosza lettem, akár egy vénember. Hová gondol, hogy így suttyomban les rám? Megkocogtatta az ablaküveget. Hátat fordítottam neki, de amikor a vállam fölött odapillantottam, még mindig nem tűnt el. Oldalra mutogatott, a lábra nyíló kis hátsó ajtó felé. Azt akarta, hogy bocsássam be. Elképzeltem, amint lágyan belesüllyed az iszabba, amely előbb a térdéig, majd már a derekáig ér. Kibírhatatlannak találtam a gondolatot, hogy beszéljek vele. Napok óta nem találkoztam senki ember fiával, szeredített leszámítva, de nem csupán erről volt szó, hanem ahogyan nézett, merett tekintete, akárha a két szemem közé bökő új lett volna. Konokul elfordítva arcomat az ablaktól, a földre sepertem a bőrnyesedékeket, az aranyfólia maradványait elrakosgattam a megfelelő dobozba, és meglazítottam a csavart a tűzforró betűtartón, hogy ki tudja mitögetni belőle a betűket az asztalra. Egy perc, és lehűlnek annyira, hogy vissza lehessen rakosgatni őket a tálcára.
Mióta befejeztem ezt a könyvet, foglalkoztat ez a gondolat, hogy megszabadulni rossz emlékektől, könyvbe kötni és elfelejteni, olyan, mint valami science fiction, nem? Mint valami ilyen modern, jövőben mutató lehetőség, és közben pedig egy ilyen középkori világba helyezve egyrészt, másrészt pedig tényleg azért a regényeknek is, amiket olvasunk, lelke van, és hogy nagyon sok olyan szerzőt ismerünk, aki leírja élete egy szakaszát, közben az írás, az terápia is számára, tehát tulajdonképpen könyvbe köti az életét. Szóval, hogy úgy leülnék a szerzővel beszélgetni erről, hogy mi minden járt a fejében.
Igen, ez nagyon érdekes, hogy voltak éppen olyan tendenciákat helyez korabeli közegbe, ami ma már talán nem is áll olyan távol a valóságtól. Tehát a mesterséges intelligencián keresztül, az agynak a manipulációján keresztül, a robottechnikán keresztül. Én biztos vagyok benne, hogy történtek is ilyen kísérletek. Hát, mint ahogy említhetném például ugye az elektrosokkot, ami erre szolgál többek között, hogy tulajdonképpen újraindítja az emberi agyat, és így módon aztán több emlékel is vész. És az író ezt egy remek fogással, egy díszletes, egy korabeli közegbe helyezi, ahol ez oly módon valósul meg, hogy arra hivatott szak embereknek, könyvkötőknek mondja el valaki az emlékeit, és beszéli el azt, ami bántja, vagy azt, ami fáj neki, vagy éppenséggel azt, amire kötelezik, hogy elmondja.
Nem mindenkiből lehet könyvkötő, ugye ez egy nagyon speciális szakma, mert hogy rendelkezniük kell bizonyos képességekkel, és hát hogyha a főhősünkről beszélünk egy picit, erről a fiatalemberről, ő elég komoly tüneteket produkál, ami mutatja, hogy ő bizony erre hivatott, erre a szakmára.
Igen, igen, ez a bizonyos Emmett Farmer nevű fiatal ember, akiről az elején még csak az derül ki, hogy valami betegség gyötri, valami epilepsziaszerű betegség, lázrohamai vannak, egyéb rohamai vannak, és az is kiderül a történet elején, hogy így módon aztán alkalmatlan a mezőgazdasági munkára, a gazdálkodó a családja, de a szerző kezdettől fogva lebegteti, hogy azért itt nem egyszerűen erről van szó, hogy egy fizikai állapottal küszködik ez a fiú, hanem szép lassan kiderül, hogy az átlagnál valami több és jobb képességgel rendelkezik, és ez az a bizonyos könyvkötői képesség, ugyanis kell hozzá valamiféle elhivatás, nem mindenki alkalmas erre, hogy másoknak az emlékeit előhívja, és ezt a borítók közé zárva függetlenítse az egyéntől, de ő bizony hivatott erre. Ehhez persze neki is át kell esni valami hasonló procedúrán, valami hasonló megpróbáltatás. Hogy miért kell neki magának is átesnie, azt tényleg nem árulnám el, mert erről szól maga a regény, de ennek a hatásai aztán elkísérik őt sokáig, és ez ilyen rohamokban nyilvánul meg, amit könyvkötőláznak vagy kötőláznak neveznek egyszerűen a történetben, és ez egyértelmű jele annak, hogy valaki ennek a úgy szólván boszorkányos képességnek a birtokában van.
Nagyon megkapó a regényben, hogy ami szép, az igazán szép itt. Tehát, hogy például ahogyan a könyvborítókról ír, vagy ott van ez a boszorkány, vagy nem tudom, egy nagyon öreg asszony, nem is tudjuk, hogy hány éves, akihez ugye ez az emet elszegődik kénytelen, mert oda kéreti magához ez a boszorkány, aki egy lápvidéken, egy kicsi kunyhóban lakik. Ott ugye minden sötét, minden poros, avit, igen, és mégis olyan gyönyörű. Meg az ő kapcsolatuk is gyönyörű. Erre emlékszel?
Azt hiszem, hogy a regénynek az egész vizualitása az nagyon megkapó. Egyfelől minden elmosódó, ködös, homályos, tehát olyan tájakon járunk a régi Angliában, amihez hozzátartozik a közmondásos köd, de maga a történet is nagyon sejtelmes, és nagyon sok rejtélyes mozzanat tarkítja, ami aztán persze a végére tisztázódik, és ennek megfelelően a környezet is ilyen, egy pillanat alatt az ember maga elé tudja képzelni ezt a régi könyvkötőműhelyt, a cserző folyadéknak az illatát, a bőr illatát, azoknak a régi olajos szerszámoknak a fogását, a ragacsosságát, a különféle szegecselő, varró, vágóeszközöknek a formáját. Tehát nagyon plasztikusan kelti ezeket életre a szerző, és ami ebben az igazán bravúros, hogy egy önmagában is szép és izgalmas szakmát helyez egy ilyen misztikus légkörbe, és ruházza fel valami olyasmivel, ami messze több, mint a realitás, és egy kicsit ilyen transzcendens és metafizikus jelentőségű. De az összes többi leírás is nagyon szép a regénybe, tehát hogy aki eddig nem szerette a leírásokat, esetleg a tájleírásokat, az itt valószínűleg meg fogja szeretni, mert mindig történik is valami izgalmas, de tényleg olyan élethűen varázsolja elő a szerző ezeket a helyszíneket, hogy nagyon, nagyon könnyű az embernek oda képzelnie magát.
Ezért ez nem egy kicsi könyv, de úgy költözik bele az olvasó, hogy ki se nagyon akar belőle szakadni. Hogy az ember nem is szeretné elengedni ezeket a szereplőket, és ugye az is fontos, hogy több hangon szól ez a regény, nagyon személyesek, igen, a megszólalások.
Igen, így van, és úgy körülbelül történet kétharmadánál bejön egy irányváltás, egy nagy szerelmi szál, ami voltaképpen megfordít mindent, és egy egész más irányba tereli a történetet. Nagyon meghökkentő ez a váltás, azt kell, hogy mondjam, nem számítottam rá én se, amikor először olvastam, és úgy tud megújulni ettől a ponttól a regény, hogy egyszerűen elsodorja magával az olvasót. Igen, valóban bizonyos szereplőknek a hangján halljuk ezt a történetet. Innentől aztán ettől a bizonyos váltástól különösen jelentős lesz az, hogy ki meséli éppen ezt a cselekményt.
A bűnről már szó esett, ugye mondtad, hogy nem mindenki szabad akaratából kötteti könyvbe az emlékeit, és ez egy nagyon nagy lehetőséget ad, hogy van ilyen, hogy valakinek kitörölni az emlékeit ilyen módon, nagyon nagy lehetőséget ad bizonyos embereknek, és szintén spoilerezés nélkül, de azért erről érdemes elbeszélgetni, hogy a bűncselekménynek vagy a gonoszságnak milyen újfajta vetületét mutatja ez a könyv.
Hát egy nagyon érdekes teljes etikai kérdést vet fel itt az író. Tudni, még olyan eset is felvonul ebben a regényben, amikor egy hatalmaskodó és a hatalmával visszaélő birtokos a cselédlányokat sorozatban erőszakolja meg és becsteleníti meg, és kitűnő eszköz arra, hogy ezt a végtelenségig folytathassa, hogy ezeket a cselédlányokat megszabadítják az emlékeiktől. Ami itt a nagy etikai kérdés, amit említettem, hogy egy ponton lehetőség nyílik abban a történetben, hogy az egyik cselédlányt valaki felvilágosítsa arról, hogy itt mi is történik valójában vele, aki ugye semmire nem emlékszik. És bizony ez a gazdag úr, aki visszaél a hatalmával, ez szembesíti azzal az illetőt, aki felvilágosítaná a lányt, hogy miért lesz attól ennek a lánynak jobb, hogyha megtud mindent, hogy tényleg jót tesz vele, hogyha tudja az igazságot. És adott körülmények között az ember valóban elgondolkodik azon, hogy tényleg jobb vajon neki, hogyha tudja az igazságot. Hát, hogy ez mire fut ki ennek a szerencsétlen lánynak az életében, azt persze nem szeretném elárulni, de ezek nagyon elgondolkodtató kérdések, hogy vajon, ha lenne arra lehetőségünk, hogy a rossz dolgoktól megszabadítsanak bennünket, vajon hogy élnének ezzel vissza mások, olyanok, akiknek esetleg hatalma van fölöttünk, és akik manipulálhatnák az emlékeinket, az agyunknak a tartalmát.
És azért az olvasó is kénytelen ezen elgondolkodni, nem? Hogy van-e olyan személyes élménye, amit úgy szívesen beköttetne, és igen, hogy vajon más-e a lelkünk, vagy a személyiségünk attól, hogyha a rossz emlékeket egyszerűen kitöröljük.
Pontosan, ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy vajon az ember újraindítható-e, egy rebootolható-e úgy, mint egy számítógép, és nem az emlékeink vagyunk-e egyáltalán mi? Tehát mi magunk nem abból állunk-e össze, ami történt velünk egy nappal, két nappal, egy évvel, 10 évvel, 50 évvel ezelőtt, és hogyha ezektől megszabadulunk, és egy tabula rázát csinálunk, akkor vajon ugyanazok maradunk-e, vagy egész mások lennénk? Ez egy nagyon érdekes kérdés, amit tényleg óhatatlan belegondolni, hogyha ezt a történetet olvassa az ember.
Hátul valahol az agyban elkezd motoszkálni, hogy van-e olyan rossz emlék, amit azt mondom, hogy örökre szeretném kitöröltetni, és elkezdünk hozzá ragaszkodni. Nyilván a cselekedeteinket, a viszonyainkat meghatározza minden rossz emlék is, és olyan furcsa, hogy az ember, mint amikor csúszik valami ki a kezéből, és így ráfog, hogy jaj, nem, mégsem adnám oda, pedig nagyon rossz volt.
Hát valószínűleg azért, mert hogy ez a saját részünk, egy darab belőlünk, mert ezek megélt események, megélt alkalmak, még akkor is, hogyha rossz volt, idézőjelben rossz, de hát ennek nagyon sok árnyalata van, és ez nagyon sok mindent jelenthet, és ha ettől megszabadítanának bennünket, akkor saját magunkból kellene kivágni egy darabot. Tulajdonképpen a regény is valahol erről szól, hogy önmagunkat csonkítjuk meg, hogyha az emlékeinktől szabadítanak meg bennünket.
Azt elmondhatjuk az olvasóknak, hogy van az a helyzet, amikor ezek a bekötött emlékek is visszatérnek. Nem könnyű helyzet, de előfordulhat. Igen. De ezt nem áruljuk el, hogy mi. Viszont a szeretetről fontos beszélnünk, mert nagyon-nagyon sokféle a szülői szeretetről olvasunk itt, a testvéri szeretetről, elképesztő helyzetekben, kritikus helyzetekben, hogy a szeretet ereje, megtartó ereje mennyire lényeges, vagy a szerelemi kapcsolatról. A nyelvezete is nagyon szép, de például ez is fókuszban van az emlékek, meg az ilyen etikai kérdések mellett, nem? A szeretet sokfélesége.
Hogyne, nagyon szép az a szál a történetben, ami a szerelemnek az erejéről szól, és a szeretetnek az erejéről, hiszen azért nem minden az a fajta boszorkányos hatalom, amivel bizonyos emberek rendelkeznek, van annál valamiféle nagyobb hatalom. Tehát itt az emberi részét a szerző nagyon szépen kidomborítja, hogy azok az ősi érzelmek, amelyek kezdettől fogva velünk vannak, valószínűleg mindennél erősebbek, hát hiszen ezért tudott az emberrel együtt maradni a létezésétől fogva. többféle módon jelenik meg a történetben a szerelem, illetve a szeretet is, de van egy fő szál, egy fő szerelmi szál, ami, meg kell mondjam, nekem a személyes kedvencem volt, mert a legszebben kidolgozott mozzanat a történetnek, és a legjobban felépített, ahogy ez szép lassan kialakul, és a meglepetésre a meglepetésre vezeti az olvasót.
Ez egy ilyen előítéletmentes könyv.
Abszolút, igen. Fel sem merül az emberbe, hogy így módon megkülönböztesse, hogy ez valamiféle idézőjelben bűnös szerelem, hanem egyszerűen ez egy szerelem, ez egy nagy-nagy szerelem a történetben.
Laik Eszter szerkesztővel beszélgettünk a könyvkötőről, Bridget Collins regényét a 21. század kiadó jelentette meg kultkönyvek sorozatában.